Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Levált az Axiom 4 küldetés tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajó szállító, SpaceX Dragon űrkapszula, magyar idő szerint 13 óra 15 perckor a nemzetközi űrállomásról, hogy megkezdje útját a Föld felé. A küldetés végén az űrkapszula mintegy 22,5 órás utazás után várhatóan majd délelőtt landol Kalifornia partjainál. A kormány közös Európai Uniós álláspontot sürget majd az Ukrajnában zajló erőszakos kényszersorozás ügyében, amelynek során egy magyar embert nemrég brutálisan agyonvertek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sokkolónak minősítette, hogy a nemzetközi politikai közösség félrefordítja a fejét akkor, amikor az Ukrajnában kendőzetlenül zajló brutális erőszakos sorozások nyilvánosságra kerülnek, miközben ha máshol tizenennyi történik, az Unió rohanva ítéli el az ilyen típusú cselekményeket. Ma már a számokban látjuk, hogy az Európai Unió Ukrajnának kedvez, és nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt. Ezt nem hagyhatjuk, nem hagyjuk és nem is fogjuk, jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben. Nagy István a tagországok agrárminiszterének tanácsülését megelőzően közölte, az EU-Ukrajna kereskedelmi egyezmény elvi megállapodását az Európai Bizottság a tagállamok háta mögött véglegesítette. Az ukrán termékek uniós behozatalában ezzel olyan mértékű növekedés következne be, ami rendkívül hátrányos helyzetbe hozza az európai gazdákat. Már tegnap rendkívüli egyeztetést tartottak az Európai Unió diplomatái a szombaton bejelentett 30%-os amerikai vám miatt. Ma az uniós kereskedelmi miniszterek tanácskoznak Brüsszelben. Donald Trump amerikai elnök levele szerint augusztus 1-től 30%-os vámot vett ki az Európai Unióból származó árukra az Egyesült Államok. Határozott intézkedések bevezetését szorgalmazta az Európai Unió részéről a német pénzügyminiszter az Egyesült Államokkal szemben. Lars Klingbeil a Süddeutsche Zeitung című lapnak nyilatkozva kiemelte, ha nem sikerül tárgyalás útján igazságos megoldást találni, akkor meg kell védeni az európai munkahelyeket és vállalatokat az egyre súlyosbodó globális kereskedelmi háborútól. Lars Klingbeil szerint az amerikai elnök vámpolitikájának csak vesztesei lennének, és a konfliktus az amerikai gazdaságot legalább annyira fenyegeti, mint az európai vállalatokat. Politikai megállapodás kötött az Európai Unió és Indonézia az átfogó gazdasági partnerségi egyezmény kapcsán, jelentette be Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke és az indonéz elnök. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, az egyezmény új piacokat nyit meg, és hozzájárul a tiszta technológiákhoz és az acéliparhoz szükséges kritikus nyersanyagellátási láncok megerősítéséhez. A megállapodás kulcsfontosságú lépés a lassan egy évtizede tárgyalt szabadkereskedelmi egyezmény szeptemberi lezárása felé, amelyet az EU kereskedelmi biztosa, valamint Indonézia gazdasági minisztere véglegesít majd. Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok Patriot típusú légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának, amelyek elengedhetetlenek Kijev számára az orosz csapások elleni védekezésben. Az MT megjegyzi, a diplomáciai tevékenység felgyorsul azzal, hogy az amerikai elnök bejelentette, találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, Keith Kellogg amerikai nagykövet pedig szintén újabb ukrajnai látogatást kezd. Trump szerint Ukrajna fizetni fog az új fegyverekért. Együtt is igénybe lehet majd venni az Otthon Start program lakáshitelt és az otthonteremtés segítő családtámogatásokat, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia hozzátette, azon dolgoznak, hogy ezek a támogatások kombinálhatóak legyenek, akár a vidéki otthonfelújítási programmal is. Jelenleg a részletszabályokon dolgoznak, a programnak a tervek szerint határozott ideje van, a bankokkal most zajlanak a tárgyalások, közölte. Mától pályázhatnak az 5000 lakos alatti települések a helyi közvilágítás korszerűsítésére a Magyar Falu program keretében, hívta fel a figyelmet az energetikáért felelős államtitkár. A Jedlik Ányos energetikai program forrásaiból összesen 18 milliárd forint áll rendelkezésre, mondta Steiner Attila. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával az idén csak nem 16 ezer gyermek jut el vándortáborozni, ami jelenthet erdei túrákat, kerékpáros kirándulásokat, kenús kalandokat és zarándokként szerzett élményeket is, közölt az államtitkárság az MT-vel. A táborok június közepe óta zajlanak, a nyárra tervezett létszám mintegy fele már el is jutott ezekbe, több mint 700 turnusban táborozhatnak a gyerekek. Újra zavartalan az ügyintézés a kormányablakokban, közölt a Digitális Magyarország ügynökség az MT-vel. A hétvégi meghibásodást elhárították, valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás fennakadás nélkül működik. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett időnként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 17-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Lelliszi Szent Kamil rendalapító. 1550. május 25-én született, Rómában halt meg 1614. július 14-én. 64 évet élt. Egy itáliai katonatiszt későn született fia volt, aki nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig korán meghalt. Így 12 éves korában árvaságra jutott. Bár édesapja iskolába adta, neki ez nem nagyon tetszett. Inkább az iskola mellé járt, tekergett, kártyázott. Elkeseredett apja akkor elhatározta, hogy zsoldos katonának adja. Apjával együtt zsoldos lett, harcolt a török ellen, ám a zsoldját itt is eljátszotta, s koldulásra kényszerült. Apja váratlanul meghalt, neki pedig a jobb okáján seb lett, s mivel eleinte nemigen törődött vele, begennyesedett. Így egymagában maradva, szegényen, betegen elhatározta, hogy pap lesz, mégpedig ferences. A lábán lévő seb miatt évekig kezelték a római Szent Jakab kórházban. Amint jobban érezte magát, jó maga is beállt közéjük betegápolónak. Isten kegyelme folytán 1575-ben megtért, és kapucinus szerzetes szeretett volna lenni, de sebe miatt nem vették fel. Visszatért a római Szent Jakab kórházba, és rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival egy új szellemű betegápolást kezdeményezett. A betegben Krisztust látták, és aszerint gondozták. A Szent Jakab kolostor kórházban azonban mindent elkövettek, hogy akadályozzák munkájában, ezért társaival továbbállt. Így aztán teljesen szabaddá válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szenteljék magukat. Társaságának neve a betegek szolgáinak szerzetes rendje. Mai elnevezésük Kamilliánusok. 14. Gergely pápa 1591-ben hagyta jóvá közösségüket. Szerzetesi ruhájukon nagy vörös keresztet viseltek. Kamilt választották meg első rendi generálisuknak. Rendje azonnal elterjedt Rómán kívül, Nápolyban, Genovában, Milánóban is, és Itália minden nagyobb városában. A nép a jó halál testvéreinek is hívta őket, mert különös gondot fordítottak a haldoklók Istennel való kibékítésére. Az első évtizedekben sok testvér adta életét a tífuszos, pestises betegek szolgálatában. Kamil szeretete nem ismert határt. Beteg testtel és sebes lábbal, görcsök között is csak egy gondja volt, a rabok, a betegek, a szegények, a nincstelenek legnagyobb szeretete. Szeretet, szeretet. Úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mondom, szeretet. Nem tehetek mást, nem mondhatok mást. 1607-ben lemondott elöljárói tisztségéről, de az utazásokkal és a betegápolással nem hagyott fel. 1614. július 14-én halt meg. halála után rendjét évszázadokon át különféle járványok tizedelték meg. Csak a modern higiénia bevezetésével tudott igazán kifejlődni. Kamilt 1746-ban szentté avatták. Neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket egyházunk a haldoklókért imádkozik. 1929-ben 11. Pius pápa oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást is. Kamil szeretete, mint hallottuk, és áldozatkészsége nem ismert határokat. Egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társadalom legkülönfélébb kitagadottjaira. Buzgalmában tette ezt a számunkra furcsán hangzó kijelentést. Ha nem volnának szegények, ki kellene ásni középig a földet, hogy találjunk néhányat. Egy napon, úgy déltájban, megjelent a szakács és közölte, hogy nem tud főzni, mert a házban nincs semmi ehető. Azért csak csenges ebédre, mondta Kamil, majd segít az Isten. Alig, hogy kiejtette ezeket a szavakat, megállt a kapu előtt egy szekér, tele finom liszttel. Egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és ha kicsit késve is, asztalhoz ülhettek. Szent Kamil emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te lelléci Szent Kamil áldozópapot fölékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A kamiliánusok, a kórházak, a betegek, a betegápolók és a haldoklók védőszentje Szent Kamil.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről emelkedik.
Az elmélkedésnek több fajtája van. A lényege mindegyiknek ugyanaz. Megismerem Krisztusnak az értékrendjét, gondolkodásmódját, az ő érzületét. Mit miért mond, miért adja parancsba, miért annyira fontos neki, miért kéri tőlem. Tehát megvizsgálom a saját értékrendemet. Én ebben hol tartok, hogyan látom, eddig hogyan cselekedtem. Egyáltalán értem-e azt, hogy Jézus mit akar mondani. És persze ez imádsággá válik, olvasom a Szentírást, kérem az Urat, mutassa meg nekem, hogy miért kell nekem megbocsátani, vagy miért kér tőlem igazságtalanságot, legalábbis én úgy élem meg. És amikor megértettem, akkor mindig a következő lépés, hogy a saját értékrendemet, vagy ahol tartok, azt igazítom Krisztusnak az értékrendjéhez. Először csak elméletben, imádságban, és persze kell, hogy az elmékedésnek legyen egy olyan gyümölcse, hogy most már a gyakorlatban is életté váltom az evangéliumot, a parancsokat, amelyeket Jézus elém élt, amit parancsba ad, amit kér tőlem, vagyis mindent, ami Krisztusi. Most egy új elmékedési módot szeretnék bemutatni, ez úgynevezett Sulpici módszer. Ennek a módszernek az alapgondolata és váza, de belül bíborostól való. Maga az elnevezés egy közösségben élő világi papoktól van, akiknek a társulata párizsi Saint-Sulpice plébániel alakult ki, innen a nevük, innen az imamúrnak is a neve. És ennek a módszernek az alapgondolat az, hogy az imádkozó embernek egyesülnie kell a megtestesült igével, hogy vele együtt bemutassa Istennek a köteles hódolatot, és kialakítsa magában Jézus Krisztus erényeit. Azonban annyira új vagy másabb a többi elmélkedéstől, hogy ebben az imában nagyon fontosak az érzelmek. Persze a többi elmélkedésben is előjön, mikor kevésbé, mikor jobban, de itt egy lényeges hangsúly van az emberi érzelmeken, a saját vágyaimon, és hogy azok hogyan visznek közelebb Krisztushoz. Ez az imamód három lényeges részből áll. Az első az imádás, a második a közlés, a harmadik a közreműködés. Az első az imádás, például megnézem Jézus Krisztusnak egy erényét, ami nekem tetszik, vagy közel áll hozzám. Például megnézem azt, hogy ő hogyan szeretett. Vagy például rácsodálkozok arra, hogy Jézus hogyan érte meg a szabadságát. Az emberek véleményével nem foglalkozott, szabad volt attól, hogy ki mit mond róla, ki mert állni a szegények, elesettek mellé, és nem foglalkozott azzal, hogy mit fognak szólni az emberek, nem elítélnek. Látszik, hogy egy óriási szabadsággal rendelkezett, és ezzel élte az életét. Voltak emberek, főleg a farizeusok, időnként ettől féltek is, hogy Jézus nekik is megmondja, amit gondol, vagy szembesíti őket a saját hazugságaikkal. Tehát például Jézusnak ez a szabadsága tetszik nekem. De lehet, hogy valakinek az, ahogy a Jézus imádkozik, és hogy Jézusnak milyen jó lehetett imádkozni, de szeretnék én is úgy imádkozni, olyan mélyen, olyan mély belső egyesüléssel az Atyával. Kinek mi az, ami fontos? Például most kiragadom a szabadságon, szeretnék olyan szabad lenni, mint Jézus. És elkezdem magamban szemlélni, nézni azokat az eseményeket, amikor Jézus kifejezi a szabadságát. Például kiűzi a kufárokat, tud haragudni, tudja szembesíteni az embereket, hogy ez az Istennek a háza. Itt nem lehet csak adni, venni, meg ilyen zsivvásárt rendezni, hanem ez arra szolgál ez a hely, hogy imádkozzunk, bemutassuk az imának az áldozatát, a hála áldozatát, és még akkor az ószövetségi áldozatokat. Vagy például tudott a gyengékhez oda menni, tudta szembesíteni a farizeusokat, de tudott sírni, tudott gyenge lenni, tudott aludni, tudott elesett lenni, elfogadni mások segítségét, vagyis egy óriási szabadság, ami Jézus jellemezte. És nézem Jézusban ezt a szabadságot, és itt fontos, hogy a vágyaimat is egyre jobban megmozgassa. Ez a de jó lenne nekem is ilyen, vagy milyen szép, hogy Jézus ezt megélte. És hogy elkezdem őt szemlélni, nézni, és közben a vágyak erősödnek bennem, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Tehát Jézusnak valamilyen erényét nézem, valami, ami ő megért, és számomra is fontos, és szeretnék olyan lenni. Mint amikor valaki példaképet keres. És ebben szeretnék majd az Úrhoz hasonlóvá válni. A következő lépés az imádás után a közdés, eznek pedig az a lényege, hogy most a saját életemben akarom átélni azt, hogy például hogy néz neki az, ha én ezt a szabadságot megélném. Persze ilyenkor még elmékedés szintjén élem meg ezt, tehát a gyakorlatban még lehet, hogy nem merek embereknek megmondani ezt és ezt, de hogy mi lenne akkor, ha én ezt a szabadságot megélném. Kinek mit mondanák például, és persze ez nem a bosszúállást jelent, hogy most akkor mindenkinek megmondom, és akkor rendet teszek, hanem hogy szabad vagyok emberek véleményétől. Tudok örülni az ellenségemnek, és tudom őt szeretni. Ha valami van, megmondom, azt is, ha valakit nagyon szeretek, de azt is, hogyha valaki bűnben van, őt is szembesítem vele, és hogy ebben a szabadságban tudok élni, és a szabadsággal együtt óriási öröm szabadul fel bennem. Meg óriási energiák is, hiszen a megkötözöttség, az egyfajta ilyen belső rabszolgaság rengeteg erőt elvisz. És elkezdem nézni magamban Jézusnak ezt az erényét, és erről elmélkedek. És a harmadik része az imának az úgynevezett közreműködés, ez pedig abban áll, hogy elhatározom, hogy most már nem csak úgymond elmélkedem róla erről az erényről, hanem hogy hogyan tudom ezt konkrétan életté váltani. Például mi kell hozzá, miben kell szabaddá válni, a gondolkodásmódomat hol kell átalakítani. Vagy például valakinek megmondani valamit, tulajdonképpen mitől félek én, és mi van akkor, ha megharagszik. De melyik a nagyobb dolog? Az, hogy valaki megharagszik, és nehogy megbántsam őt, vagy az én szabadságom az, hogy örömmel tudjak élni, hogy tudjak jól szeretni, szabad lenni mindenben, hogy melyik ér többet. Tehát előjönnek azért ilyen egzisztenciális kérdések, mert persze sok beidegződés, amit már lehet, hogy évtizedek óta éltünk, és most már nehézebből kilépni. Az egész imádság azon az igazságon alapszik, hogy Krisztusba vagyunk beoltva, és ezért az ő érzelmeit, gondolatait és erényeit akarjuk magunkba átültetni. Vagy Jézus, tehát így nem egy külső idegen valaki, egy Isten, aki ott van fent a mennyekben, hanem aki emberré lett. Sorsközösséget vállalt velem, ugyanazt éli át, mint én. És ezért az ő érzelmei, az én érzelmeimmel összecsengenek, hiszen ő is valóságos, Isten is valóságos ember. És én ezt a valóságos emberi részt, ezt meg tudom élni, és ő is együtt tudott velünk érezni. Őt is érték kísértések, őt is bántották, elutasították, nem értették meg, meg akarták ölni, le akarták járatni, csapdába akarták csalni, mindent elkövettek vele, amiket időnként én is megtapasztalok a saját életemben. És ebből indulok ki, hogy a megtestesülés által Krisztussal egy egységben vagyunk. Belé vagyok beoltva, mint a szőlőtő és a szőlővessző, és hogy Jézusnak az erénye, ezek nem egy külső idegen erények, amik számomra elérhetetlen, hanem olyan, ami bennem is bennem van. És ezeket a vágyakat felerősítem, és hiszek abban, és persze itt kell a hit, meg az imádság, hogy ezek az erények számomra is megérhetők, sőt, fontos, hogy megéljem, hogyha Krisztust akarom valóban az egész életemben követni. Ez a fajta imádság hangsúlyozza a kegyelmet. Tehát, hogy az Isten segítségével érhető el, de persze főleg itt a harmadik pontban nagy szerepe van annak is, hogy nekem is meg kell tennem a részemet. Tehát a saját elhatározásomnak és akaratomnak. Ebben a módszerben nagy szerepe van az érzelmeknek is, hiszen az imádással kezdődik. Tehát így rácsodálkozok, és ezt a kifejezést használom, hogy elkezdem élvezni azt a szépséget, azt az erényt, ami Jézus Krisztusban van. És szeretném én is megélni, szeretnék én is ilyen lenni. És utána pedig beépítem a saját életembe. Tehát itt nem abból indulok ki, hogy Jézus azt parancsolta, nekem meg ha jó esik, hanem azt meg kell élni, itt mese nincs. Hanem Én csodálkozok rá Jézusra, én akarok olyan lenni, mint ő, tehát a saját vágyaimból indulok ki, amit igazából az Isten oltott belém, de ebből indulok ki, ezért sokkal könnyebb úgymond követni Jézust, mert nem valamit meg kell tenni, mert az Úr azt mondta és parancsba adta, hanem én akarok olyan lenni, de jó lenne úgy imádkozni, olyan szabadnak lenni, úgy szeretni, mint ahogy Jézus. Élvezni azt az örömet, hogy a mennyi atyával együtt lehet, és bármilyen erények és érzelmek is előjönnek. Ez a Sulpici módszernek a lényege, ez a három lépés, igazából fontos az én kreativitásom is, de mindenképpen a vágyaimból induljak ki, és higgyem el azt, hogy a megtestesülés óta ezek az erények számomra is elérhetőek, és Jézus minden kegyelmet megad hozzá, egyrészt, hogy ezek a vágyak felerősödjenek bennem, és utána az is, hogy a saját életemben ezt valóban konkrétan meg tudjam élni.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett, a műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Szent Márton püspök életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ma Tours-i Szent Márton életéről fogunk beszélni, aki Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje. Tudtátok, hogy sok helyen még mindig hagyományok és ünnepségek őrzik az ő emlékét?
Igen.
Tehát Szent Márton, már régebbi tanulmányaink során is tanultunk róla, hogy Márton a Római Birodalom területén Szaváriában született. Ez a mai melyik városunk, Tomi?
Szombathely.
Nagyon ügyes vagy. Ez a mai Szombathely. Márton 316-ban született a mai Szombathelyen. Szülei jó módban élő pogányok voltak. A szülők mindent megtettek annak érdekében, hogy gyermekük semmiben ne szenvedjen hiányt. Márton apja magas beosztásban lévő katonatiszt volt, aki azt akarta, hogy fia is a nyomdokaiba lépjen. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Szaváriából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba. Márton pogány környezetben nevelkedett, volt egy idős szolgálója, aki a kereszténynek vallotta magát. A nagyon okos és minden új ismeretre fogékony Márton gyakran kérdezgette hűszolgáját a keresztény vallásról és Istenről. Eleinte kételkedve hallgatta a szolgáló szavait, gyakran vitába is szállt vele. Ám amikor látta, hogy az milyen kitartóan hisz Istenében, úgy döntött, ő is meg szeretné ismerni a keresztény embereket és vallásukat. Elment tehát a templomba, és katekumennek, vagyis hittanulónak jelentkezett a püspöknél. Tehát a katekumen szó olyan, mint ti is vagytok, hittanuló. Márton apja szolgálói körében megtűrte a keresztény vallást, de a saját családjában nem nézte jó szemmel, hogyha valaki az egyistenben hisz. Ezt felesége is tudta, ezért aggódva figyelmeztette Mártont, és így szólt. Apád meg ne tudja, hogy a keresztények közé jársz. Ám Márton egyre jobban megszerette a keresztényeket. Úgy gondolta, közéjük akar tartozni, és ezt édesapjának is meg kell értenie. Egy napon tehát elé állt, és őszintén bevallotta neki, hogy hisz Istenben, és apja ekkor égtelen haragra gerjedt. Próbálta eltéríteni szándékától Mártont, aki végül teljesítette édesapja kérését, és belépett a hadseregbe. Szerintetek jól tette Márton, hogy a kereszténységet választotta? Kamilla?
Szerintem mindenki azt csinálja, amit ő szeret.
Igen, ez is igaz, amit ő szeretne. Tehát már felérte ésszel, hogy ő nem szeretne pogány maradni, hanem ő is szeretne egy Istenben hinni, és az ő tanítását, az Isten tanítását megismerni. És hiába az apukája nem szerette volna, akkor is ő csak kitartott emellett, és ő saját maga hittan tanulónak jelentkezett. De aztán az apukája kérését is teljesítette. Mi volt az apukája kérése, Tamás?
Hogy álljon be katonának.
Igen. Beállt katonának, viszont ott nem érezte olyan jól magát. Gondolhatjátok, a katonaság az nem olyan könnyű terep. vannak rossz dolgok is, és Mártonnak nem ilyen lelkülete volt. Mesélem akkor tovább. Katonatársai durva és faragatlan emberek voltak. Mégis szerette és tisztelte őket, sőt részt vett az életükben. Társuk volt, bűnös szokásaikat azonban nem követte. Bajtársai pedig felnéztek a becsületes és jóságos Mártonra, aki velük ellentétben már nem a pogány isteneket, hanem a keresztények egy igaz istenét tisztelte. Tehát katonának állt, és a katonaság közben történtek vele csodálatos dolgok. Szeretnélek megkérni most téged, Léna, hogy olvasd fel azt a következő részt, ami történt Mártonnal és a koldussal.
Egy téli napon Márton és katonatársai amilyen felé lovagoltak. A nagy hideg miatt sokan megfagytak azon a télen. Mártonnak nem volt már semmi a kardján és a köpenyén kívül. Mindent elosztogatott a rászorulóknak. Amikor a városkapuhoz értek, találkoztak egy didergő koldussal. A koldus alamizsnáért könyörgött, de senki sem adott neki. Márton azonban megszánta a szegény elesettet, s mivel nem volt nála már pénz sem, ketté vágta a köpenyét, és a koldus vállára terítette. A koldus hálásan fogadta a köpeny darabot, amelynek a másik fel Márton vállán maradt. Sokan kinevették Márton és a félbevágott köpenyét. Mások viszont elszégyelték magukat amiatt, hogy több mindenünk van egy fél köpennél, mégsem adtak semmit. Aznap éjjel Mártonnak megjelent álmában Jézus, abban a köpenydarabban, amilyet ő a koldus vállára terített. Jézus így szólt a körülötte lévő angyalokhoz. Márton takart be ezzel a ruhával, pedig még katekumen.
Katekumen, nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát itt volt az első olyan történet, amikor Jézussal találkozott Márton. Szerintetek milyen érzés volt ez neki, Kamilla?
Csodálatos.
És ezen elgondolkodott, igaz? Vajon miért is lehetett ez a jó szívűsége a kolduson, hogy megkönyörült, és a fele köpenyét nekiadta? Jézus jelent meg álmába, pontosan ugyanabba a köpenybe. Tehát ez a köpeny megosztás tette Mártont a segítők és rászorulók védőszentjéért. Ezután mi történt Mártonnal? Szeretett volna még tovább katona lenni, Tamás?
Szerintem nem.
Nem, hanem mit szeretett volna?
Visszatérni a keresztény élethez, a rendes keresztény élethez.
Nagyon ügyesen mondtad. Elment egy paphoz, és elmesélte, hogy mi történt az álmában, és ez a pap is azt tanácsolta neki, hogy bizony Jézus téged más feladatra hív, és ő már ezek után Krisztus katonája szeretett volna lenni. Ez a köpeny megosztás története után el is gondolkozott ezen, és kilépett a katonaságból. Szerzetesi életet választotta, és a Galliába, a mai Franciaország területére költözött. Aztán mi történt? Még itt vannak katonai évek, egy-két katonai év, arról szeretném, ha olvasnál, Janka.
Márton 18 évesen megkeresztelkedett, utána pedig 2 évig katonáskodott. Jó katona volt, mindig becsületesen harcolt. Amikor a barbárok betöltek a Galliába, Julianus császár összevont a seregeit, és a csata előtt katonáinak pénzjutalmat adott. Katonák egyesével léptek a császár elé, hogy átvegyék a jutalmukat. Mikor Mártonra került a sor, ő így szólt. Eddig neked szolgáltam, engedd meg, hogy most már Istennek katonáskodja. Az adományot fogadja el az, aki harcolni akar. Én Krisztus katonája vagyok, ezért nekem már nem szabad harcolnom. A császár e szavakra szörnyű haragra gerjedt, és azzal vádolta Mártont, hogy nem a vallása miatt adja fel a katonai életet, hanem mert gyáva és fél a csatától. Márton így felelt. Ha elhatározásomat a gyávaságnak és nem hitemnek tulajdonítják, akkor holnap fegyvertelenül állok oda a seregeli, és Jézus Urunk nevében a kereszt jelével pajzs és sisek nélkül bátran behatolok az ellenség sarai közé.
És ekkor mi történt, Kamilla?
Katonatársai ekkor elfogták, és bezárták éjszakára, nehogy megszökjön a harc elől. Másnap azonban mégsem kerül sor a csatára. Az ellenség ugyanis reggel követteket küldött a császárhoz, és békét kért. Ez valójában Márton győzelme volt. Isten megóvta őt attól, hogy fegyvertelenül kelljen csatába mennie. Márton ezután elköszönt katonatársaitól, és felkereste Hilarius püspököt. Élvezte a rendkívül istenfélő és mélyen vallásos püspök társaságát, így egy ideig nála maradt. Hilarius papi szolgálatra buzdította vendégét. Márton azonban méltatlannak érezte magát a nagy feladatra, így hát rövid időre elköszönt barátjától, és egy látomás hatására elindult szüleihez, hogy elvigye neki Isten örömhírét. Közbejárásának köszönhetően édesanyja megtért. Missziós munkájában sokszor akadályozták Mártont. Az ariánusok rátámadtak, elfogták, megveszőzték és elkergették Savariából. Az ariánusok hamis tanítást terjesztettek, hiszen tanításuk nem csupán eltérő, hanem eretnekség.
Nem volt könnyű Márton élete, vallásosan élt, és az ariánusokkal szemben is fellépett. Aztán Itáliába vette az útját, és ott kezdett el pap lenni, és ott remete életet élt, egyszerűen, szegényen kezdett el élni, szinte alig evett, csak azt, amiket ott azon a tyúk szigetén találtak, azokat a kis élelmeket, növényeket ették társaival együtt, mert azért hozzá csatlakoztak többen is, és együtt imádkoztak. Ezek után, amikor Olaszországból, később Franciaországba ért, akkor ott Tours-ban éppen meghalt az akkori püspök. Mi történt ezután? Tamás, légy olyan szíves, olvasd tovább a történetet.
Tours városa a mai Franciaország területén található. A város lakói püspökök halála után azt akarták, hogy Márton legyen az új püspökük. A szerény Márton ekkor szintén remetességben élt, és nem érezte magát méltónak a nagy feladatra. Hiába hívták, ő nem is akart bemenni a városba. Csak egy kis csellel tudták kimozdítani remete lakijából. Azt mondták neki, hogy egy beteg asszony kell meggyógyítania. Útban a város felé rengetegen kísérték. Az emberek nagyon szerették és tisztelték őt, ezért egészen városkapuig vezették. A városlakók együttentően Mártont tartották a legméltóbbnak a püspöki címre. Minden gyerek tudja, hogy Szent Márton ünnepén, november 11-én libás ételeket szokás enni. Márton alakjához hozzá tartozik a lúd, sok festményen, mozaikon láthatjuk mellette a szárnyas. Mártonnak valóban voltak lúdjai? Erre a kérdésre a legenda válaszol helyettünk. A legenda szerint Márton püspökké választása előtt egy orba bújt az őt kereső ember felül. A ludak gágogása azonban elárulta, hogy hol rejtőzködik. Innen ered a hagyomány, amely Márton luddal ábrázolja. Márton püspökkénk sem élt fényűző életet. Nem hordott drága ruhákat, egyszerű ételeket evett, és ezt megkövetelte papjaitól is. Ezután is segített minden rászorulón, és az egész ország atyaként tisztelte őt. Egy ideig a templom mellett kis cellájában lakott, de a sok látogató miatt egyre inkább vágyott a magányra. Ezért a várostól néhány kilométerre található sziklás helyére költözött. Hamarosan mások is követték, míg végül már 80 tanítvány élt a hegyvidék üreges szikláiban. Senkinek sem volt magántulajdona, minden megosztottak egymással. Napközben mindenki a saját cellájában imádkozott, csak a közös imádságok és étkezések alkalmával gyűltek össze. Durva szövésű ruhát hordtak, a kényelmes viselet bűnnek számított.
Ebben a történetben megtudtuk, hogy Tours püspöke lett. A történetben hogy fűződtek akkor Mártonhoz a libák? Kamilla.
Hogy Márton bebújt a libaalba, hogy ne válaszolj püspöknek, és a libák elgágogták őt.
Igen, gágogtak, és azzal odahívták az embereket. És ezért is mondjuk azt, hogy Márton napján, aki libát nem eszik, egész évben éhezik. Hogy november 11-én libás ételeket szoktunk enni. Ti is szoktatok libás ételeket enni? Simon?
Igen.
A Márton napjához hozzátartozik még, november 11-én délután lámpásokkal felvonulunk az iskolában, és az iskola udvarán, és az iskola körül, és a lámpások fénye Márton személyiségét idézik, és azt a fényt, amit ő a világnak adott szeretetével és alázatával. Nem csak a hagyományokkal emlékezünk Szent Mártonra, hanem Magyarországon több helyen is találkozhatunk az emlékét őrző épületekkel és emlékművekkel. Ezek az alkotások mind azt mutatják, hogy mennyire tisztelték őt, és mennyire fontos számunkra az ő élete. Például Szent Márton templom van Szombathelyen, ahol Márton született. Ez egy fontos zarándokhely lett. A Szent Márton templom a város egyik legrégebbi és legnagyobb temploma, és nagy tisztelettel őrzik itt a szent emlékét. A templom közelében található a Szent Márton látogatóközpont is, ahol az életéről és a legendájáról még több információt lehet megtudni. Egy másik helyszín pedig a Szent Márton kútja, amiről fényképet is hoztam nektek, képeslapot. Ez egy kisebb templom, ha majd egyszer erre jártok, nézzétek meg, és ott előtte van egy szobor, amin éppen Márton az édesanyját kereszteli meg. Aztán Szombathelyen a város főterén állítottak fel Szent Márton bronzszobrát, amelyen a szentet a híres köpeny megosztás jelenetében ábrázolják. A szobor egyike a legismertebb műalkotásoknak, amely Márton segítő készségét idézi fel. És van még olyan is, hogy Márton zarándok út. Szerintetek mit jelent az, hogy zarándok út? Simon?
Hogy vándorol.
Elvándorolunk azokra a helyekre, ahol Szent Márton
járt.
Így van. Tehát innen indulunk Magyarországról, úgynevezett Szent Márton út egy zarándok út, ami Szaváriától, tehát Szombathelyről indul, és Franciaországon át egészen Tours-ig jut el, a Szent Márton sírjáig. Egy nagyon szép templom az ő sírjára lett felépítve, és a zarándokok odaérkezéskor Szent Márton sírját is megtekinthetik. Tehát a Szent Márton útját is végig lehet járni. Ki ismer még ilyen szokásokat, amit Libával kapcsolatos, vagy Márton nappal kapcsolatos népszokásokat? Tudtok-e mondani? Mondjuk Márton napi időjárási megfigyeléseket. Például Kamilla, légy szíves, mondjál egy-két ilyen időjárási megfigyelést, hogy mi szokott lenni november 11-én, és mit jelent szerinted?
Eljött Márton fehér lovon, akkor mondták ezt, mikor Márton napon havazott, ugyanis enyhe latyakos térre számítottak.
Így van.
Eljött Márton barna lovon, akkor viszont kemény, fagyos tél volt kilátásban.
A néphit szerint a Márton napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik.
Márton napján, ha a lúd jéggel jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál, azaz jó esélyünk van a fehér karácsonyra.
A libá húsában szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered a püspök falat szavunk is.
Köszönöm szépen, és most hívlak benneteket egy interaktív feladatra, játékra. Most az első kérdésem az lenne, hogy mikor született Márton? Tamás?
Szaváriában 316-ban.
Nagyon jó, köszönem szépen. Miért osztotta meg köpenyét egy koldussal, Kamilla?
Mert a koldusoknak szüksége volt rá, és így segíteni akart neki.
Köszönöm szépen. Miért kapcsolódik a liba a Szent Márton legendájához, Simon?
Mert a libák hangos gágogása elárulta őt, amikor elbújt.
Kiknek a védő szentje Szent Márton, Janka?
Kórusoké, katonáké, ló és lúttartóké, valamint a szőlőművelőké.
Azért, mert ilyenkorra for ki az újbor, és a libás ételekkel együtt az újbort is szoktuk ilyenkor kóstolni. Következő kérdésem, hogyan ábrázolják a művészek egy-egy festményen vagy szobron Mártont? Miről ismerjük fel őt? Mik az ő jelképei?
Lovon ül, katonaként, püspöki ruhában, fiatal korában, keresztel a kezében, esetleg liba a lábánál.
Így van. Nagyon ügyesek voltatok, és én még el szeretném mondani, hogy miért fontos ez a Mártonnak, mert a lúd a gazdasági szempontból tekintve az egyik legszükségesebb háziállatokhoz tartozott. Hiszen nem csak a húsa volt hasznos, hanem a zsírja is. Ugye milyen finom zsíros kenyeret szoktunk enni belőle? És nem csak a zsírja, hanem a tolla is nélkülözhetetlen. Az egyházban mikor ünnepeljük Mártont? Melyik hónap, melyik napján? Gréta?
November 11.
Így van, köszönöm szépen. Ügyes voltál. Ezen a napon a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatják el az emberekhez, a nap zárásaként pedig libás ételeket, liba formájú süteményeket és forró italokat, teát szoktak fogyasztani. És ez a nap a 40 napos adventi bőt kezdetét előzi meg. És ez a november 11-e pedig 40 nappal van karácsony előtt, és ekkor szoktak vásárukat tartani, és másnap kezdődik a 40 napos böjt. És még ez a Márton naphoz hozzátartozik az is, hogy vessző átadás néphagyomány szokott lenni. Itt ilyenkor a pásztorok házról házra járnak, dús lombozatú nyírfa vesszőkkel járták a házakat. És a vesszőt beadtak minden házba, és így köszöntötték az embereket. Adjon Isten jó estét, meghoztam Márton püspök vesszejét. Annyi malacuk legyen, mint ahány ágaboga van, adja Isten, hogy több Szent Márton napot is megélhessünk, s erőben, egészségben eltölthessünk, nem ilyen búval, bánattal. Több örvendetesebb napokat adjon Isten, adjon bort, búzát, békességet, s lelkünknek örök üdvösséget. Amikor Mártont megvesszőzték, ezzel kapcsolatosan ők azt gondolták, hogy vessző átadással áldást kérnek a házak népére, és az egész életükre, és a következő esztendőre. Még egy csodát, ami Mártonnal kapcsolatos volt, mondjunk el.
Márton nem csak a pogáni szentélyek lerombolásáról és az emberek térítéséről volt ismert. Nevéhez számos csodás, gyógyulás is köthető. Terrierben, ami a mai Németországban van élt, egy fiatal lány, aki lebénult, nem tudott önállóan mozogni. A családja szomorúan vérasztott mellette, és várták, hogy az úr magához szólítsa. A lány már szinte élettelen volt, csak a lélegzését lehetett érzékelni. Márton püspök éppen akkoriban érkezett a városba. Megtudta ezt a beteg lány apja is. Felkereste Mártont, és könyörögve kérte, hogy gyógyítsa meg gyermekét. Márton ezt válaszolta neki. Isten nem adott ekkora erőt, erre csak az Úr képes. A család könyörgését hallva, azonban mégis felkereste a lányt. Az egész utca a ház elé sereg lett. Mindenki kíváncsian várta, hogy mi fog történni. Márton a földre borulva imádkozott, majd olajat kért, és megáldotta. Végül a lány fölé hajolt, és belöntötte a szájába az olajat. Kis idő múlva a lány ébredezni kezdett, testébe pedig visszatért az élet.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát ez a csoda, ez is a Mártonhoz tartozik, és Márton először nem akart menni, de aztán azt mondta, hogy az Úrral lehetséges a gyógyulás, és az Úr nevében elment, és meggyógyította őt. Tehát Mártonhoz nem csak ez az egy történet, sok beteggyógyítás tartozik. Most szeretném, hogyha itt a rádió hallgatóknak felolvasnátok Csanád Béla Szent Márton című versét. Egy-egy versszakot mindenki olvas. Kérlek szépen kezdjed, Kamilla.
Csanád Béla Szent Márton. Semmi ennyi, már minden isteni. A katekumen mindezt hol tanulta? A Bibliát forgatta százszor újra, s Jézus élete költözött belé.
Hányan vannak, kik épp hogy alig élnek, s az utakon hány kaldus kéreget? Van-e ruhája? Észre sem veszed, mi farkas foga van a téli szélnek.
Márton mindig szívére hallgatott, Jézus szavára bőven adjatok, Isten adott mind azt, amit szegénynek.
És mindenét, nem csak a köpenyét, egész élet így osztotta szét, mert boldogok, akik másoknak élnek.
Drága Istenünk, Túszti Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedből se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós